Szűcs Péter, Dharma. Első fejezet. Rio de Janeiro, 1997. 40 év telt el azóta, hogy István egy tavaszi napon hajóra szállt, hogy régi életét maga mögött hagyva egy másik kontinensen teremtsen új életet magának. Rio de Janeiro a sokadik ismeretlen város volt az életébe váratlanul beköszöntő, kiszámíthatatlannak tetsző új időszámításban. A 60-as évek elején New Yorkban megtartott esküvője után érkezett ide. Riót akkor az éppen megszülető bossa nova, őt pedig beteljesülő szerelme tartotta lázban. Akár boldog is lehetett volna egy könnyű élet ígéretével, ha nem őrzött volna annyi titkot egy másik világból. A messzességbe szakadva napi rituálékkal igyekezett megteremteni az életében az állandóság és az otthonosság érzetét. Szertartásává vált például, ahogyan a kávét cukrozta. A kávéskanára porciózott egy apró cukorkupacot, és hagyta, hogy a kávé felszínén tartott kanálban a hófehér halom fokozatosan szívja magába a sötét folyadékot. Csak ezután merítette a csészébe a kanalat. A változatosság gyönyörködtette, hiszen a kávé sűrűségétől és forróságától függően a cukor minden alkalommal másképpen oldódott fel. A fehérség hol kérlelhetetlenül gyorsan lett a fekete martaléka, hol pedig lassan adta át magát a visszavonhatatlannak, hogy aztán karamell színű krémként olvadjon a forró italba. Egyik reggel azonban üresen találta a cukortartót, és ez váratlanul a gyerekkorát és egy zörgő papírba csomagolt cukorsüveg képét hívta elő az emlékezetéből. Érezte a kerti munkától még földszagú kéz közeledését. Látta maga előtt, ahogyan ez a kéz gondosan ötfelé osztja a ritka különlegességet, hogy mindegyik gyereknek jusson a morzsákból. Hirtelen ötlettől vezérelve ennek az emléknek a hatására döntötte el, hogy a benne gyökeret vert, nem múló feszültséget egyszer s mindenkorra kiűzi a lelkéből. Hazautazik a szülőfalujába. Odahaza Magyarországon senki sem tudta, hogy életben van. A koporsóra, amelyre a nevét írták, az első göröngyöt éppen az édesanyja dobta 1956. december 18-án. Második fejezet. Nem ebből a korból való ez a gyerek, még le sem jött a fáról, mondogatták a családban, ahol mindenki úgy emlékezett vissza, hogy a négy lány után ötödikként született fiú hamarabb tanult meg fára mászni, mint járni. A szomszédok pedig folyton azzal ugratták, hogy te vagy a bizonyítéka annak, hogy nem csak lány tud csinálni a kamuti Jóska. Minden esetre a legkisebb kamuti sarj, István, valóban több időt töltött a biharnagybajomi házuk előtt álló eperfán, mint talpon vagy az ágyban fekve. Még szunyókálni is felmászott a fára, s az ágak olyankor egyszerre ölelték, óvták, tartották a rájuk nehezedő testet. Az eperfa egész évben biztonságot és nyugalmat kínált, a nyár közepén pedig zamatos, édes, fekete és fehér eprekkel ajándékozta meg a közelében élőket. Senki sem tudta megmagyarázni, miként lehetséges, hogy egy eperfa oltás nélkül egyszerre teremjen fekete és fehér gyümölcsöt. Úgy tartották, a fában talán két egymástól elszakított lélek született újjá és fordult termőre, egy öröknek ígért ölelésben. István gyakran a fán ülve figyelte, ahogy a fekete eper rózsaszínűből először halványpirossá, majd mélilává, végül koronfeketévé érik. A fehér szemek pedig aranyba fordultak a júniusi forróságban, hogy aztán a feketékkel együtt potyogjanak le a fáról, s a földön elnyúlva erjedésnek induljanak. Az összetaposott fekete eper szemektől a fa alatt a talaj olyan lett, mint valamiféle vérontás helyszíne. A föld úgy itta be a nyúlós, ragacsos fekete levet, mintha az eperfa mélyre nyúló gyökereinek áldozati vérre lett volna szüksége ahhoz, hogy a hatalmas törzs képes legyen megtartani a föld felett méltósággal büszkén terpeszkedő koronát. István 20 éves volt, amikor 1956-ban megérkezett a behívó levele. Esze ágában sem volt katonának menni, szíve szerint az utcát sem hagyta volna el egész életében. A behívó levelek érkezése békeidőben is felbolygatta a falut, hiszen közel volt még a múlt, friss volt a seb, amit feltépett a küldemény. Akit egyszer elvisznek katonának, lehet, hogy soha többé nem jön haza.